Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohar című könyvéből, írta Rabbi Shemba Yochai, a híres talmudi bölcs, aki a polgári időszámítás szerint a második században élt. A Zohar az a Kabbalának az alapműve. Itt tartunk az első kötetben, Nun Gimel Amud Beit, 53 per B oldal. Körülbelül a második felében. És itt tartunk miután Ádám és Éva vétkezett és evett a tiltott fából, ezért az örökölő megbüntette őket, és akkor egyik dolog volt, hogy az örökölő kimondta, hogy az Ádám és Éva, illetve az emberiségnek meg kell halniuk, és utána az van írva, Vajgares et Ádám, kiűzte az embert, Vajasken mi kedem legan éden, és az Éden kertjének keleti oldalára állította et a kruvim, a kerubokat. Veit lahat a cherev amit a pechet, és a mindenfelé forduló lángpolost, lismor ederech eitzachaim, hogy elállják az élet fájának útját. És múltkor már tanultunk, hogy az ember a vétekkel kiűzte az Istent az Éden kertjéből, mert az Isten nem tud ott lenni, ahol vétkezés van, és ez lett a büntetés, ő lett kiűzve az Éden kertjéből. Ez volt az egyik dolog. És ez lényegében az, hogy a vétekből ered a büntetés. A büntetés ez nem egy független dolog, hogy az örökkévaló ad az embernek, az a vétekből származik. Utána, azon kívül, hogy mindenféle büntetés, akkor jött az örökkévaló kiűzte. Most, azért meg kiűz. Erre, vagy azt mondja, írva van, hogy és az Éden kertjének keleti oldalára állította a kerubokat, hogy elálljak az élet fájának útját, akkor múltkor azt tanultam, az ember a vétkével odaállította mindenféle rossz angyalt, és azért, mert ő vétkezett, és ezért nem tud az áldás és az isteni erőnek az áramlása nem tud átjönni, mert az ember nem érdemli meg, mert vétkezett. Ezt tanultunk múltkor. Most erre most azt mondja, mit jelent lahat ha cherev amit a pehet. Miről van szó? Mi ez a mindenfelé forduló lángpolost? Erre azt mondja a Zohar, 53 per B oldala. És ezt is már kezdtünk múltkor. Lahat. Mindenfelé fordul. Mit jelent mindenfelé fordul? Erre azt mondja a Zohar, itt arról van szó, hogy itt a sátáni rossz angyalokat állított az ember oda a Gan Eden bejáratánál, és ők állítják le az áramlást, az isteni erőnek az áramlása. Mit jelent a lahat mindenfelé forduló? Azt mondja a Zohar, itt pedig arról van szó, hogy azok a rossz angyalok, ami megbüntetik az embert, az ember lelkét, ők számítanak a mindenfelé forduló, mert állandóan változnak. Állandóan változnak, a tanultunk ezt múltkor, valamikor férfiként, valamikor nőként látszódnak, és érdekes módon nem tudom, milyennek a jelentősége, pontosan honnan ered ez, azt mondja, amikor férfiként látszódnak, akkor egy kicsit kegyelmesebb, amikor nőként látszódnak, akkor sokkal szigorúban, sokkal erősebb szigorról büntetik. Nem tudom pontosan, hogy miért, hogy jön az, hogy ez jellemző a férfira és a nőre, és a férfi az inkább kegyelmes, mint a nő, azt nem tudom, de ezt mondanak itt a kommentátorra. Ez egy dolog, hogy férfi és nő, illetve valamikor forró tűz, mert ez, és ezt mondja Zohar, mindjárt fogja részletezni, mit jelent ez a forró tűz, és valamikor szél, aminek nincs teste, formája. És így, mivel ezek a büntető, a rossz büntető angyalok állandóan képesek bármilyen formát, bármilyen látszatban képesek megjelenni, ezért nem lehet őket biztosan megismerni, mert mindig másképpen jelennek meg. Miért vannak ezek a rossz angyalok? Erre azt mondja a Tóra, lismor et derech eitzahámad, elállják az élet fájának útját. Azt jelenti, hogy az ember, hogy az embernek legyen képes visszamenni a Gan Edenbe, az ember vétkezett, illetve, hogy büntetjék meg az embert, hogy az ember térjen meg. Most mi az érdekes ebben, hogy a Zohar ezt a rossz büntető angyalokat, ez kétféleképpen magyarázza. Magyarázza az, hogy az, mint ha Ádám állította volna őket oda a vétkével, és magyarázza úgy is, hogy az örökvala odaállította, hogy tudjon az embert kezelni, bűnteni. Először ne tudja bemenni a Gan Edenbe, ne legyen neki is ez a nagy jutalom, illetve kapja meg a büntetést. Előbb azt mondtunk, hogy ami jellemző ezekre a büntető állatokra, mindenfelé forduló, és amit a Zohar úgy magyarázta, hogy állandóan más képen jelenik meg, más látszatban jelenik meg. És erre azt mondtunk, hogy tűz, valamikor megjelennek, mint forró tűz. Mit jelent ez a forró tűz? Erre azt mondja a Zohar. A forró tűz ez az, amit ezek a büntető angyalok ráöntenek a túlvilágban a gonoszok és a vétkek fejeire. És azért állandóan változik a látszata ennek az angyalnak, mert minden embernek másféle büntetést, minden embernek másféle büntetést adnak, azért, mert másképpen vétkezik. Mindenki más, mennyire szándékos, mennyire véletlen, mennyire rossz indulat, mennyire lázadásból jön ez, és ezért mindenkinek a saját vétkehez mérve kapja meg a büntetése. És az, hogy a gonoszok, a vétkesek fejére jön a forró tűz, erre idézi egy verset Malachiból 3:19, ki hinéje jombá, jön majd a nap, amikor úgy ég a tűz, mint egy kemence, és lényegében ott van az, hogy a vétkesek, de lihét otam. Ott is van az a szó, hogy lihét, ugyanint itt lehet, mert a forró tűzre utal, amivel ők meg lesznek büntetve. Azzal még egy valamit felhív a figyelmünket, azt mondja, lát, hacherev. A mindenféle forduló lángpolos, nem tudom miért ez a lángpolos, cherev az kard, mit a pechet, ami fordul. De itt a hacherev az a híres kard. Erre azt mondja az armit, itt az Istennek a kardjáról van szó, ahogy írva van, hogy a proféta mondja, hogy Jesaja könyvében cherev lasem mal adam, hogy az örökkévalónak a kardja tele van vérrel, mert ezáltal megbünteti az ember a vétkeseket. Ezzel a zavar azt akarja mondani, hogy ezek a lahat, a cherev, amit a pechet, a mindenfelé forduló kard, az örökkévaló rakta ide, hogy ezzel bünteti meg a vétkeseket. Szóval, ami az első magyarázat itt, hogy itt pedig a túlvilágról beszélünk, amikor a vétkesek fejére jön a nagy égő tűz. Erről már beszéltünk egyszer, amikor beszélünk, hogy a Gehennomba ott van nagy égő tűz. Ez mit jelent? Fizikai tűz? Tehát egy lélekről van szó, és kimondtad a léleknek egyáltalán fáj a tűz. Fizikai tűz fáj a léleknek, ami spirituális. Csak erre azt mondja a haszidizmus, a tűz az lényegében arról van szó, a mély szégyen, amit az ember szégyeli magát, és erre mondanak, hogy olyan, mint a ég az arca. Most tényleg ég? Nem. Annyira szégyeli magad a túlvilágban. Az ember felismeri az Isten nagyságát, és azt is felismerni, hogy milyen buta dologod, milyen nagy hiba volt vétkezni, és ellenmenteni az Isten akaratának, és ez a nagy tűz, ez a nagy forró tűz, mert borzasztóan szégyeli az embert azért, mert vétkezett, és Isten akarata ellenment. Ez az első magyarázat, és a másik magyarázat, azt mondja Rabbi Júda, ezt a mindenfelé forduló kard, ezt másképpen is lehet magyarázni, nem arról van szó, hogy a túlvilági büntetés, hanem evilági büntetés. Ha jól értem itt, amit a Zohar mond, összesen annyi a különbség az első és a második magyarázat között, de az első magyarázat arról beszél, hogy itt pedig a rossz angyalok, ami megbüntetik az embert, az ember lelkét. A másik magyarázat azt mondja, hogy ezek a sátáni kártevők, amely itt ebben a világban, fizikai világban megbüntetik. és ők is mindenféle arcra változnak, rosszat okozni a vétkeseknek, akik megtagadják az Isten parancsolatát. Mondja a Zohar, nézd csak meg, hogy működnek ezek a kártevő angyalak. Ugye? Ahogy Ádám evett a tiltott fából, akkor magára hozott, hogy ezek a kártevő angyalak uralkodjanak fölötte, és ezeknek mindenféle alvállalkozójuk van, szóval mindenféle kártevő van alattuk, és emiatt Ádám borzasztóan kezdett félni tőlük, és nem volt képes megállni a helyét. Mielőtt Ádám ebben a tiltott fában nem félt senkitől, az van írva, hogy hozza minden állatot, és a nevet adott, senkitől nem félt. Miért? Mert ő az Istennek a teremtménye, és van neki Tselemelokim, Isten képmására teremtett őt. És ezért nem kell félnie senkit. De abban a percben, amikor vétkezett az Ádám, akkor magára hozta a tisztátalanságot, magára hozta ezek a kártevő angyalakat, most már ő fél mindenkitől, és senki nem fél tőle. Mondja az Zohar, mihez hasonlít ez? Ez hasonlít Salomon királyhoz, aki tudta az égi, felfogta az égi bölcsességet. És az örökkévaló őt dísznek jelölte ki az Isten az égi uralkodásnak. És minden, ami volt a világon, minden teremtmény, ami volt a világban, félt Salamontól. Mert Salamon volt az igazi Isten félő, és mindenki félt tőle, és a Talmud részletesen leírja, hogy mindenki félt tőle, ez azt is jelenti, hogy a sédim, a rossz szellemeknek a királyuk, vezetőjük, ő is félt Salamontól. De abban a percben, amikor Salamon vétkezett, és nem azt tette, amit kellett tenni, akkor magára hozta, hogy ezek a rossz kártevők uralkodjanak fölötte, ők és azok, akik az ő nevükbe ment, és Salamon nagyon félt, hogy írva van a énekek éneke 3 per 7 és 8, hogy ott vannak Salamon király ágya mellett 60 erős ember, és mi az éjjeli az éjjeli félelem miatt. Akkor látjuk azt, hogy most innentől kezdve a Salamon fél mindenkitől. És aztán még annyira uralkodtak fölötte, de elvettek tőle a királyságot. A Talmud azt mondja, hogy a Asmadai, az a rossz szellemek, a Sédimnak a vezetőjük, ő elfogta Salamon királyt, és eldobta őt valami 1000 kilométerrel arrébb. És ez a séd, ez a rossz szellem beöltözött Salamonnak, és ő lett az uralkodó, és senki nem ismert rá. Salamon király szegény, messze-messze az ő királyi trónjáról megy a városokban, és mindenkinek azt mondja, ni is lajma, én vagyok a Salamon, a király. És mindenki nevetett rajta. Két véleme van a Talmudban, hogy a végén Salamon király visszajött a helyére, vagy nem. Mindenképpen az általad vétkezett, ahelyett mindenki félt volna tőle, akkor most ő félt mindenkitől. És egyszer már valamelyik keddi órát, egy jó pár héttel ezelőtt, meséltem azt a történetet, hogy jött egy híres bölcs, azt hiszem, hogy Avram Galanti jött Jeruzsálemből, Törökországban, és pont azon a napon volt egy, vagy talán két oroszlán, ami a ketrecből szabadultak, és mindenki félt, ő pedig a csétált az utcán, mikor látta az oroszlánt, akkor itt fogta, és visszavezette a helyére. És mindenki csodálkozott, és erre azt magyarázta, nincs mit csodálkozni, mert az ember nem vétkezik, akkor mindenki legyen az a legfélelmetes oroszlán, szinten fél az embertől. Ez volt a Salamon királynál, és hasonlóképpen Ádámnál, hogy miután vétkezett, most már a rossz angyalok, a tisztátalan angyalok uralkodnak fölötte. Mondja, összefoglalja a Zoárt, hogy ezen nem lehet ezen csodálkozni, hogy mi történt itt, hogy azt kell tudni, hogy azon az úton, amelyet az ember jár, és azon az úton, amit kijelöl magának, ez történik, ez megy őrá. És mivel Ádám ment a vétkezés felé, evett a tiltott fából, ezért magára hozta a tisztatalanságot, és az egész világra is. És akkor előbb mondtunk, hogy miért van halál. Halál azért van, mert Ádám vétkezett. Hogy? Most kapcsoljuk össze a dolgokat. Mivel Ádám vétkezett, magára hozta a tisztátalanságot, magára hozta azokat a rossz angyalokat, és ez a tisztátalanság, ezek okoznak a halál. Ezért van az, hogy a holttest az tisztátalan. Mózes 4. könyvében olvasunk, hogy a holttest is ezért a temető, temetés, temető, mint tisztátalanságot okoz. Erre azt mondja az Zoár, hogy kell ezt érteni. Erre azt mondja, nézd csak, figyeljél ide. Amikor az ember Ádám vétkezett, és evett a tiltott fából, erre magára hozta a tisztatalanságnak az erejét, magára és az egész világra, ez pedig a rossz kígyó, ugye a kígyó szimbolizálja a sátánat, beszéltünk korábban, mert ő, aki a kígyó szimbolizálja a tisztatalanságot, és az ő próbálja a tisztatalanságot hozni az egész világra, és ahogy és tanultunk, amikor az ember testéből elmegy a lelke, akkor marad a teste, ami tisztátalan, és nem csak maga a test tisztátalan, hanem abban a szobában, abban a házban, ahol a holttest van, az egész, az a fedel alatt mindenhol tele van. A minden tisztátalan lesz. Ha házban van, ha nem házban van, akkor mindenki, aki megérinti ezt. Ahogy írva van, Mózes 4. könyvben, Bamidbar könyvében 19:11, hanno geabe meit lachon nefes adam, betamei sivatim, aki megérinti a halottat, még akkor is, ha nem egy fedél alatt van, hanem a szabadban van, de megérinti, akkor 7 napos tisztatalanság lesz. Mivel a halál angyala az, ami elvette tőle a lelkét, akkor ő tisztatalanságot hagyott a testben. Mert abban a percben, amikor engedélyt kapott a tisztatalanságnak az ereje, kapott engedélyt megölni az embert, akkor lényegében kapcsolódik a testhez, és akkor ez lesz a tisztatalanságnak a forrása. Hogy tudnak most a tisztatalansági erők kapcsolódni az emberhez? Mert az ember evett a tiltott fából, ezért már köze van a tisztatalansághoz, és ezért, ami köze van a tisztatalansághoz, akkor ezért jön most ez a nagy tisztátalanság. Mindenhol, ahol uralkodik ez a rossz kígyó, a sátán, ott tisztátalanság lesz, és az egész hely körülete tisztátalan lesz. Ez a holttest. Utána pedig jön egy nagyon-nagyon fontos tanítás, és lehet, hogy épp nagyon jó, hogy ezt tanulunk most Jom Kippur előtt. Azt mondja, ugyanúgy, hogy megértünk, hogy minden ember, aki vétkezik, akkor hoz magára a tisztátalanságot. Ádám vétkezett, hozott magára és az egész világra a tisztátalanságot. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy a holttest az a tisztátalanságnak a forrása, mert a sátán, a halál angyala kapcsolódott hozzá. Most mondja az ember, most mondja az Zohar tovább. Hasonlóképpen van ez, amikor az ember alszik. Nézzük meg, mit mond az Zohar. Mondja az Zohar, ez nem csak az, hogy a holttest tisztátalan, ez nem csak arra vonatkozik, amikor az ember teljesen meghal, hanem ez még az élő emberekre is vonatkozik, amikor alszanak. Amikor alszanak, és az éjjel kiterjeszti szárnyai minden, az egész emberiség fölött, amikor ők alszanak, akkor kóstolnak a halálnak az ízét. Ez kapcsolódik az, amit a Talmud mond, hogy az alvás az 1/60 rész a halálban. Mert lényegében, amikor az ember alszik, akkor nem igazán működik az agya. Például. De nem lehet mondani, hogy meghalt, ezért mondjuk 1/60, az egy pici kis része a halálból, hogy most nem működik ez rendesen. És abban a percben, amikor van itt egy pici kis része a halálnak, a halál az pedig a tisztátalanság, a sátánhoz kapcsolódik, akkor már itt van a tisztátalanságnak a szelleme, amiatt lebeg a világban, és tisztátalansága teszi a világot, és ezért az embernek a kezén ott van a tisztátalanság. Ami azt jelenti, hogy az ember felébredt, ugyan most már újra tiszta, mert élő. De a kezén, mivel itt már az embernek már köze volt a halálhoz 1/60 részsel, akkor az ember kezén marad a tisztátalanság. Mi következik ebből? Mondja az tovább, amikor az ember felébredt az olvásból, és a lelke visszajön hozzá, akkor az természetes, az egész teste újra tiszta, mert kiderült, hogy mégse halt meg. A keze, mondja a Zohar, a keze tisztátalan marad, és ezért minden olyan dolgot, amit az ember meg fogja érinteni, miután felkel ezzel a tisztátalan kezével, mind ezek a dolgok szintén tisztátalanak lesznek. Mivel rajta volt, az emberen rajta volt a tisztátalanságnak a jele, amikor részben meghalt, és amikor ő felkelt, ez maradt a kezén. Ezért mi következik ebből? Eddig beszéltünk az elvi szinten. Eddig beszéltünk az elvi szinten. Most beszélünk, mi következik ebből útmutatás. Mit kell tenni? Erre mondja az Zohar. Ezért az ember ne vegyen ám most, amikor felébred, és a keze tisztátalan, az ember ne vegyen át a ruháját. Várjál, van, ami nem stimmel itt. Um. Nem, szerintem itt arról van szó, hogy az az ember, ami felkelt, az tisztátalan. Ha az az ember fogja adni a ruhát egy embernek, tessék ezt felvenni, akkor ezzel átadta a tisztatalanságot a másik embernek a ruháján keresztül. Ezért az ember soha ne vegyen át olyan valakitől, akinek a keze tisztátalan, ne vegyen át tőle ruhát például. Miért? Mert ezáltal a tiszta ember, aki megkapja a ruhát, egy tisztatalanságot vesz magára, mert az az alapelv, hogy minden olyan dolog, minden olyan hely, ami kapcsolódik egy kicsit a tisztatalansághoz, akkor ott meg tud jelenni. És mivel az ember átvett egy ember, olyan embertől átvette a ruháját, amely tisztátalan volt, ezért ő is kapcsolódik most a tisztátalansághoz, és akkor rá is tud szállni a tisztátalanságnak a szelleme. Hasonlóképpen, most mi a megoldás erre? Akkor azt mondtunk, hogy az embernek a keze tisztátalan, és tovább adja a tisztátalanságot. Mi a megoldás erre? A megoldás az, amit a jidisül nevezünk negelvasser. Negel azt jelenti, hogy az ember az ágya mellett van víz egy edénbe, aztán felváltva önti a közére háromszor, egy, egy, kettő, kettő, három, három, akkor megszűnik a tisztátalanság. Mondja a Zohar, ne olyan ember öblítse le a kezét, aki még tisztátalan, mert hiába leöblíti a kezét, lehet, hogy a saját tisztátalansága ezzel elmúlt, de a másik, a tisztátalan emberen keresztül visszakapja a tisztátalanságot. És azáltal segített neki öblíteni a kezét, megint köze van a tisztátalanság, és újra lesz tisztátalan. Ezért kell, hogy az ember figyeljen nagyon, hogy ne legyen neki semmi köze a tisztátalansághoz. Ami azt jelenti, hogy amit az ember fel kell reggel, azt mondtuk, ha tovább adja a ruháját valakinek a ruhát tessék felvenni, akkor ezzel tovább adta a tisztátalanságot. Ha ő maga veszi fel a ruháját a tisztátalanság állapotában, akkor megint csak megerősítette a tisztátalanságot magát. Mi a megoldás? A megoldás az, hogy vagy egy tiszta ember öntsen rá a kezére a negelvászert, vagy ő maga vegyen a kezében és öblítse le a kezét. Érdekes, ő maga tisztátalan, de az, hogy leönti a kezét, ezzel legyőzi a tisztátalanságot. Egy másik ember önt rá a kezét, akkor ezzel az ember nem tudta legyőzni a másik embernek a tisztátalanságát. Ha nem tudta legyőzni, akkor az a tisztátalanság visszajött a kezére. Egyébként erre az van írva, ne érintse meg semmit, amikor az ember felébred, és a keze tisztátalan, akkor még az arcához sem nyúljon. A szeméhez sem nyúljon. Jaj, de fáradt vagyok. Mert azáltal, hogy megérinti az arcát, a szemét, vagy ilyesmi, akkor terjeszti a tisztátalanságot. Ez, amikor az ember fel kell reggel, el kell mondani rögtön a mai állni, hálát adok az örökkévalónak, hogy visszaadta nekem a lelkemet, utána rögtön az ágy mellett leöblíti a kezét, és ezáltal megszűnt a tisztaság. Azzal, hogy felébredt, akkor elhagyta a tisztátalanságnak a szellemét, és marad csak a keze. Amikor leöblíti a kezét, akkor az is teljesen elmúlt, és aztán felöltözhet, és csinálhat mindent, amit csinálni kell. A Zohar egy másik helyen, azt mondja, hogy nem is szabad, hogy az ember tegye le a lábát a földre. Ha azt mondja az Zohar, ha négy amat, két métert jár az ember tisztátalanság állapotában, az borzasztó rossz, az Zohar azt mondja, megérdemli a halált. Azt mondja, az ember ne, ezért mondtam, az ágy mellett ott kell hagyni az edényt vízzel, és rögtön tudja leöblíteni a kezed, és utána az arcát, a szemét, amit akar, meg tudja érinteni, mert most nem adja tovább a tisztatalanságot. Majd az befejezi ezt a részt, majd amikor a túlvilágban, inkább itt a messiás eljövetelére utal, akkor az örökkévaló fogja megszüntetni és megsemmisíteni a rossz ere, a rossznak az ereje a világból, ahogy írva van Zechária 12 per 2, azt mondja Zechária, vet ruachatumá ávir min haárez, és a tisztatalanságnak a szellemet el fogom pusztítani a világból. Ha a tisztatalanságnak a szelleme nem lesz, mi következik ebből? Következik ebből, nem lesz halál. Mert általában a zar összekapcsolja a dolgot. Általában két dolog van írva a messiási időkről. Az egyik dolog, hogy a tisztatalanság a rossznak az ereje meg fog szűnni, és a másik dolog írva van, hogy a halál meg fog szűnni. Arra pedig egy másik vers van, ez pedig a Jesaja 25 per 8, Bilám avatna necach, el fog tűnni a halál öröké. Hogy kapcsolódik a két dolog, hogy két önálló dolog ez? Egyik dolog megszűnik a rossz és a tisztatalanságnak az ereje, és a másik dolog megszűnik a halál, azt mondja, azért nem. Mivel azt mondtunk, hogy az ember a vétkével magára hozta a tisztatalanságot. A tisztatalanság az pedig hozza a halált, mert ez a sátán, az a halál angyalhoz kapcsolódik. Ha megszűnik a tisztatalanság, megszűnik a halál, mert akkor a akkor nincs semmi, amivel a sátán tudna kapcsolódni bármihez, illetve ha megszűnik, akkor megszűnik. Mondja, jól értem, amit a kommentátor mond, azt mondja, az arra ezzel akarja mondani az embernek, így is meg fog szűnni a rossz és a tisztatalanságnak az ereje, ezért nem érdemes, hogy az ember vétkezzen és kapcsolódja magát a tisztatalansághoz, mert az meg fog szűnni. Ezzel fejezte be a Zohár ez az egész a tiltott falnak az evése és annak következménye, stb. Ezzel ezt befejeztünk, majd jövő héten folytatjuk tovább, már a következő rész, hogy az már a negyedik fejezet elején az ember megismerte, újra együtt volt a feleségével, Évával. És viselős lett Éva, stb. Ennek ez lesz a folytatása tovább, mert amikor beszélünk Ádámnak a gyermekéről. Ma van hétfőn este, két nap múlva szerdán este lesz a Jom Kipur, ami a megtérésnek a napja, az engesztelésnek a napja, de Tóra van írva, hogyan tud az ember megkapni az engesztelés, azzal, hogy ez a megtérésnek a napja. Ahogy tanultunk itt, ha az ember elszakítja magát a vétektől, elszakítja magát a tisztatalanságtól, akkor ők nem képesek uralkodni rajta. Ha nem képesek uralkodni rajta az ember fölött, akkor élni fog, és jó lesz neki, mert ezek a mindenféle sátani angyalok nem tudnak hazaférni. Szóval ez az engesztelésnek a napja, Jom Kippur, de ennek van egy feltétele, hogy az ember megtérjen. A megtérés, amit mondtuk, az ember mély érzéssel megbánja, miért csináltam ezt, vagy túlvilági fogalmat használva, hogy az ember ég a szégyenből, és szégyeli magát, hogy lehetett az, hogy ő ellene tett az Isten akarata ellen. Van egy szép hasi történet, azt mondja, milyen érzés a megtérés. Ugye Jom Kippurkor szó van a megtérésről, a 10 bűnbánó napon szó van a megtérésről, hogy milyen érzés az a megtérés. Erre azt mondanak egy kis történet ehhez, hogy régen, 150 évvel ezelőtt, akkor Lipcse, majd Németországban, ez egy nagyon nagy központ volt, ott volt évente egy olyan piac, ami egész Kelet-Európa, talán Kelet- és Nyugat-Európa járt oda, ott mindent lehetett eladni, és mindent lehetett bevásárolni, szóval érdemes volt oda menni. Úgy tűnik, a történetből, hogy mondanak, akkor úgy tűnik, hogy télen volt ez. És a történet úgy szól, hogy egyszer volt egy zsidó kereskedő, lényegében mezőgazdasággal foglalkozott, volt rengeteg búzája, és ő szállította a búzát Lipcsébe, mert ott el fogja tudni adni szép áron. Valahogy rövidebb volt az út, mint amin mennyire számított. Ő megérkezett a nagy piac előtt 2 nappal. A probléma az volt, hogy miután ő megérkezett, egy borzasztó nagy hóvihar elindult, utána eső is jég, minden jeges volt, senki nem tudott érkezni a Lipcsében. Azok, akik hoztak volna árut, nem tudtak odaérni Lipcsében. Ott rengeteg kereskedő van, és szeretnék bevásárolni, de nincs mit bevásárolni. Ő neki rengeteg, több tanna búzája volt, amit a hozott. Általában, most hasból mondom árakat, mert csak a történet kedvére, mondjuk például általában 10 rubel egy kiló. Kértek tőled, adjan el az árut. Tudta, nincs más áru a piacon. Azt mondta, szó se lehet 10-ről. Erre már mondtak neki, 50-et adnak neki per kiló. 5-szeres ár. Nem. Akkor múlnak az órák, most már 100-at mondnak. 10-es ár. 10-szeres ár. 150, 200, 250, már 500. Még egy nap, és még egy nap. Hogy múlnak a napok, mennek az árak felfele, most már 500 rubelnál tart egy kiló búza, ami hihetetlen sok. És este, későn este még kapogtak az ajtójában, adjál el, szükségünk van rá. Majd beszélünk erről holnap, és ment aludni, mint a világnak a királya, a városnak a leggazdagabb ember, átszámolta 500 rubel egy kiló, és még amikor már ágyban volt, még kapattak neki, ki van ott, mit tudom, búzát keresek, adnék, kifizetem most készpénzben. Nem, holnap beszélünk erről. És alszik, és milyen kellemes, hogy hány millió, mit tudom, olyan árak, hogy hihetetlen. A probléma az volt, másnap reggel, amikor felkelt, kiderült, hogy vége van a viharnak, napsütés letett kicsit, a jég lassan eltűnik, és messziről lehet látni, hogy közölödnek a kocsik teli áruval. Amikor ő felkelt, azt mondta, no, akkor most már el fogja adni az árut. Kiderült, hogy senki nem akarta megvenni tőle, és nem 500-ért, és nem 200-ért, és nem 100-ért, hanem visszaesett az ár 5-10-re. Miért? Mert láttak, hogy jön az áru. És erre képzelünk el milyen az, ennek a, az embernek az érzése. Tegnap este a kezében volt ez a nagy sok pénz, és dús gazdag lett volna. Az a nagy kincs az lényegében a kezében volt. Ő még akart még magasabb, és nem lépett időben, és ezért elveszítette az egészet, most el tudja adni 10 rubelért egy kiló, ami semmi. Ilyen azt jelenti, hogy borzasztóan rosszul érzi magát az ember, mert elismeri, hogy az ő rossz döntése volt. Ha tegnap este eladta volna, akkor minden pénz a zsebébe lett volna, és lényegében mindenki könyörögött, lényegében kezébe volt már ez a sok pénz. Hasonlóképpen a csúva az az, nem csak az ember, Isten félő, és tudja, nem lett volna szabad fétkezni, azt mondja, tessék, a kezemben volt az a lehetőséget, közel legyek Istenhez, és én nem figyeltem jól oda, nem gondoltam végig, mit érdemes csinálni, és ezért elveszítettem az egészet. Ezt jelenti, azt jelenti, hogy az embernek van az az érzés, hogy wow, egyszered életben kaptam egy lehetőséget, és én nem gondoltam végig, mi a helyes lépés, elveszítettem az egészet. Ez a tesúva, ez a megtérés. Erről van szó, a Jom Kipurkor meg kell térni, hogy soha több nem lesz olyan, kapunk egy ilyen lehetőséget. Kapunk egy ilyen lehetőséget, közel leszünk az Istenhez, és nem fogunk élni a lehetőséget, hanem rosszul, nem gondolunk végig, mi a helyes lépés, és ezért elveszítjük az egészet. Ez a megtérésnek a lényeg, de ne felejtsünk el, hogy még egy nagyon fontos dolog, hogy ember és Isten között ott lehet megtérni és kérni bocsánatot. Ember és ember között nem lehet az Istentől kérni bocsánatot, az embertől kell kérni. Köszönöm a figyelmet, legyen mindenki bepecsételve az élet könyvében, és könnyű böltöt kívánok, holnap este ugye még tanulunk, holnap este lesznek haszid történetek. A Vasvári Pál utcai zsinagógában szívesen látjuk minden zsidó hittestvérünket, az lesz, hogy fél hatkor, azt jelenti 17:30-kor lesz a bőt előtti étkezés a Vasváriban, és 18:30-kor kezdünk a Jom Kippur esti imát. Aki szeretne eljönni a bőt előtti étkezésre, írja nekünk e-mailt vasvari@zsidó.com. Mindenkit szeretettel várunk az imára 18:30-kor szerdán este, 18:30 szerdán este, csütörtökön reggel 9:30-kor kezdünk imádkozni. A maszkír lesz körülbelül délben, amikor a halatainkra mondunk egy imát, aztán délután 17:45-kor kezdünk az imát, a minhát és a néla délután imát. Mindenkit szeretettel várunk. Még egyszer, Marhat imátóval legyen mindenki bepecsételve az élet könyvében. Köszönöm szépen. Talán mégis megnézem, talán van egy kérdés, amire válaszolni kell. Igen. Várjál. Több megjegyzés van, nézzük őket egyesével. András azt írja, hogy mindig a földön van az éden, ha valaki keresne, megtalálhatja a bejáratát, a válasz, hogy nem találja meg, mert el van rétve. Pontosabban, hogy olvastunk, hogy ott vannak az út le van zárva, nem lehet oda beérni. A Pálint azt mondja, női vámos és rendőr mindig alapszabály. alaposabb, elszántabb, és ha gonosz hatalmát szolgál, akkor kegyetlenebb is, mint a férfi. Jó, lehetséges, én itt először találkozok ezzel. Lángoló polos az egy kard. Aztán van még egy bálint. A délutáni olvásra is érvényes, hogy ez egy 60-at halál. Ez egy jó kérdés. Van, aki azt mondja, hogy az ember alszik délután, akkor is kell utána kezet leöblíteni. Van, aki nem, de mindenképpen nem szoktunk az ágy mellett tenni vizet, de amikor az ember fel kell, utána mégis leöblíti a kezét. Na. Jó, akkor azt hiszem mindenre válaszoltam. Köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát kívánok, találkozunk még holnap, aztán már csak Jom Kippurkor a zsinagógában szerdán este.